Mérnök, a Fűvész Kertért Alapítvány elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
Az elhízás szív- és érrendszeri problémákhoz, mozgásszervi panaszokhoz, sőt, daganatos betegségekhez is vezethet. Stresszevés, addikciót, testképzavar és lelki okok is közrejátszhatnak a túlsúly kialakulásában. A fogyás pedig sokak számára komoly, állandó küzdelem, sokszor valódi eredmény nélkül. De hogyan segítenek a modern fogyókúrás gyógyszerek, injekciók? Kiknek van rá valóban szüksége? Milyen kockázatuk lehet és ki írhatja fel? Ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
4:05 előtt 3 perccel a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Ma is aktuális események, jelenségekkel kapcsolatban várjuk véleményüket, telefonhívásukat, üzeneteiket. Az első a politika, a gazdaságpolitika világába vezet. Hallott arról, hogy az Európai Bizottság úgy akarja növelni a gazdasági versenyképességet, hogy vállalati különadót szedne be az európai cégektől. És mit gondol, hogyan lehetne megelőzni a városi autósüldözési versenyből eredő tragikus baleseteket? Pénteken az Árpád-hídi felüljáróról zuhant le egy vétlen autós, aki meghalt. Telefonszámunk, melyet adásunk idején hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630-759-5200, de írhatnak nekünk rövid szöveges üzenetet is. SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Nincs elég pénze az uniónak, a következő 7 éves költségvetés összegét mindenképpen emelni akarja az Európai Bizottság, mivel, mint mondják, több kell Ukrajna támogatására és a gazdaság versenyképességének növelésére. Egyik javaslata, hogy az EU vessen ki különadót az összes olyan európai vállalatra, amelynek az éves árbevétele meghaladja a 100 millió eurót. Csak hogy adót kivetni és adóbevételt szerezni, az Európai Unió alapját képező szerződések szerint csak a tagállamok jogosultak. Így az Európai Bizottság javaslataiból önkényes hatáskörbővítés, illetve a tagállami pénzügyi önállóság korlátozása következne. Persze kérdés az is, hogy a versenyképesség növelhető-e adózással. Mit gondolnak, mondják el nekünk. Mindenek előtt jöjjön először Nagy Katalin összefoglalója.
Az Európai Bizottság évek óta aggódik a kontinens versenyképességének csökkenése miatt. Meg is kérték Mario Draghi közgazdászt, az Európai Központi Bank korábbi elnökét, hogy készítsen tanulmányt arról, mi a teendő. A 330 oldalas jelentés meg is jelent 2 évvel ezelőtt, de akkor az Európai Uniós választások előtt Ursula von der Leyen nem akarta veszélyeztetni a megújítandó elnöki pozícióját azzal, hogy nyilvánosságra kerülnek a lesújtó gazdasági adatok, ezért elhalasztották a jelentés tárgyalását őszre. Mario Draghi megállapításait a szakértők kiváló probléma felismerésnek tartják, de megoldási javaslatait csak középszerűnek és nehezen kivitelezhetőnek. A jelentés leírja, hogy az Európai Unió lemaradt az Amerikai Egyesült Államok és Kína mögött. Míg 1990-ben a 12 tagállamból álló unió a világ GDP-jének 26,5%-át adta, ma a 27 tagból álló EU csak 16%-ot ad. Az USA viszont még mindig 26%-ot. Európában a növekedés lassul, hiányzik az innováció és az energiaárak magasak. Draghi javaslatai szerint akkor fog növekedni az unió versenyképessége, ha évente legalább 750-800 milliárd eurós extra beruházást visz véghez. A pénzt közös felvétellel teremti meg, csökkenti a bürokráciát és mélyíti az egységes piacot, valamint önállóbbá válik az energiabeszerzés és a kritikus nyersanyagok terén. A Draghi jelentés idején 2024-ben még főleg az Amerikai Egyesült Államok fizette az orosz-ukrán háború költségeit. Nem volt lezárva a Hormuzi szoros, és nem volt energiaválság. Vajon mennyit romlott az Európai Unió versenyképessége azzal, hogy szankcionálta az orosz energiahordozókat? Mennyit veszít azzal, hogy az új amerikai elnök új vámszabályokat vezetett be? S mennyit veszít azzal, hogy Trump elnök kilépett Ukrajna finanszírozásából, és blokád alá vette az arab-öböl energiaszállítási útvonalát? Az Európai Unió vezetése most pedig azt javasolja, hogy újabb 2 év múlva adóztassák meg a közepes és nagy vállalatokat, a pénz pedig az unió büdzséjébe kerüljön. Aztán majd ők visszaosztják kedvük szerint. Miközben az alapszerződés értelmében adót csak a tagállamok vethetnek ki.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Arról beszélgetünk ma műsorunk első részében, hogy vajon lehetséges-e az, hogy az európai cégek az Európai Bizottság javaslata szerint az EU-nak fizessenek egy külön adót, ami az ottani kasszába megy. Stúdiónk vendége pedig Jávor Balázs, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És talán érdemes rögtön itt az elején tisztázni, mert nagyon sokféle hallgatói üzenet is jön, amelyre majd kitérünk, hogy jelenleg honnan jut pénz az európai kasszába, és ez a javaslat milyen eddig megfogalmazott határokat hágna át?
Igen, ez egy nagyon ezt fontos tisztázni. Ugye az Európai Uniónak, mint olyannak a költségvetése, ez nem egy olyan éves költségvetés, mint amit a tagállamoknál, nemzetállamoknál megszoktunk, hanem egy 7 éves költségvetés van, több éves pénzügyi keretnek hívják egyébként ezt. A jelenlegi költségvetés az 2027-ben ér véget, vagy ez a költségvetési ciklus, és a következő pedig 2028-tól 2034-ig terjedő időszakra vonatkozik. A jelenlegi költségvetése az uniónak, ez csak néhány számadat, hogy el lehessen helyezni, és az arányokat lehessen érzékelni, ez kb. 1200 milliárd eurónyi összeg. És a következő 7 éves költségvetés, aminek egyelőre csak tervezete van, az 2000 milliárd euróra rúgna. Tehát látható, hogy az Európai Bizottság egy jelentős költségvetés bővítést szeretne elérni. Na de miből vannak a jelenlegi költségvetésnek is, miből vannak a bevételei? A legnagyobb részét a bevételeknek a tagállamok bruttó nemzeti jövedelme, mének az 1,1%-a adja. Ez kicsit olyasmi, mint a GDP. Tehát a GDP-nek minden ország a GDP-hez hasonló mutatójából fizet egy meghatározott százalékot, és egy sokkal kisebb részét pedig a vámokból befolyó közvetlen bevételek nyújtják. A jelenlegi költségvetési tervezet módosítás, vagy a következő költségvetési ciklusra vonatkozó tervezet, az egyrészt bővíteni, tehát növelni 10-15%-kal a tagállamoknak a hozzájárulását a közös kasszához, másrészt pedig nagyon jelentősen, többszörösére növelni az úgynevezett közvetlen forrásait az Európai Uniónak, és ezekbe a közvetlen forrásokba tartozik most 5 új ötlet, bevételi forrás ötlet, amiből ebből az 5-ből pedig 2 az kifejezetten adóbevétel jellegű bevételi forrás, és igazából ez az, ami hát egy vitatott eljárásnak minősül.
Igen, azt gondolom, hogy ez nyilván több országban nem esik jól a vezetőknek, hiszen eddig valószínűleg az állam kasszájába került minden hasonló adó, tehát hogyha meg is adóztatták a cégeket, és talán érdemes itt reagálni a hallgató hozzászólására is, azt mondja, hogy az Orbán kormány is megadóztatta a multikat, most az a baj, hogy az unió is ezt teszi, tehát talán azért érdemes különbséget tenni, hogy
menjünk bele egy picit a részletekbe, tehát még egyszer mondom, a következő uniós költségvetési ciklusra vonatkozó ötlet te az Európai Bizottságnak, hogy egy teljesen új adónemet, egy új teljesen új adótípust vetnének ki. Kikre vetnék ki ezt az adótípust? Valamennyi olyan európai vállalatra, amelyik 100 millió euró éves árbevételt bevétellel, vagy annál nagyobb árbevétellel rendelkezik. Ugye ez elsőre marhasoknak tűnik, nagyon nagynak tűnik ez az összeg, ez több milliárd forintos éves árbevételt jelent, de valójában az Európai Uniós nagyvállalatok, amiből 55 ezer darab van, ezek mindegyike hozza ezt a limitet, tehát mindegyike két terheni ez az adó, ez az adó ötlet, ami az Európai Bizottság kitalált, és ez egy nagyon fontos különbségtétel, hogy azért a gazdaságnak nagyon sok szektora van, nagyon sok egymástól lényegesen különböző iparág, és itt minden európai vállalatot terhelné ez az új adó.
Függetlenül attól, hogy nyereséges, vagy nem nyereséges.
És még a nyereségtől is tök független, mert ez az árbevétel alapján vetni ki ezt az adótípust. Mi korábban ugye a szektorális különadóként ismertünk, azok kifejezetten olyan szektorokat céloztak meg, amelyek bizonyos válságok kezelése kapcsán például jelentős extra profitra tettek szert. Ilyenek voltak ugye a kereskedelmi láncok, emlékszünk a COVID utáni hatalmas élelmiszer árrobbanás miatt extra profitjuk volt, a bankszektor, még a telekom szektor is ide tartozott.
Érdemes majd beszélni természetesen arról, hogy a versenyképességet mennyire tudja valóban növelni, mert hogy a megfogalmazott cél ez, például egy ilyen adók kivetése, de itt van velünk Péter a vonalban, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogyha elmondaná. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter, építészmérnök vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Köszöntöm én is.
Balta Zoltán olimpikonunk, többszörös olimpiai bajnok, ólom mellénybe futott, mert arra gondolt, hogy ezzel növeli az álló képességét. Az Európai Unió is ólom mellényt helyez most a vállalataira, azokra a vállalatokra, amely a túlélésért, küzd, és ennek megfelelően további versenyképtelenség, vagyis versenyhátrányt okozva a világversenyben. Tehát ez az intézkedés jellemzően olyanoknak a találmánya, akik nem értenek a gazdasághoz, olyan vezetőknek, mint az Európai Unió vezetői, akik még nem jártak gyárban, vagy nem jártak olyan üzemben, amely működik és termel.
Ugye nem tudjuk, Péter, hogy milyen megfontolásban, vagy mennyire az Európai Bizottságban, akik felterjesztették ezt a javaslatot, mennyire tájékozottak. De maradjon itt velünk, Péter, és engedje meg, hogy Jávor Balázs itt a stúdióban reagáljon erre, amit ön elmondott, tehát hogy vajon tényleg ólom mellényt helyeznek-e ezzel a cégekre?
Ez egy nagyon találó kép, azt gondolom, amit az úr, a betelefonáló úr említett. Közgazdaságtani értelemben egy elég hát nehezen védhető javaslatról van szó. Egyrészt amiatt, hogy valóban kifejezetten az európai vállalatokat is tényleg hogy mondjam, válogatás nélkül az eredményességre, a pénzügyi helyzetére sarcolna meg ez a bevezetendő adó. Ráadásul ugye az árbevétel alapján lenne kivetve, nem pedig az eredményre lenne, vagy a profitra lenne kivetve. Ez ugye merőben szokatlan. A társasági adó, ami minden tagállamban ugye szokásos, azt ugye az eredményre, a nyereségre vetik ki. És azért azt is fontos látni, hogy a különböző szektoroknak a nyereségessége nagyon eltérő lehet. Nagyon
hát,
más
különböző országokban is, tehát a szektoroktól függetlenül azt gondolom, hogy...
Hát itt talán inkább a szektorok között vannak nagyobb különbségek. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk egy kereskedelemmel foglalkozó vállalatnál az árbevételhez képest nagyon jelentős mennyiségűek a kiadások is, hiszen azokat a termékeket mondjuk nagy kereskedelmi áron be kell szerezni, amit aztán kiskereskedelmi áron továbbad. Tehát egészen más eredménnyel, nyerességgel dolgoznak, mint más iparágokban működő vállalatok. Tehát ez mondom, közgazdaságtani adópolitikai szempontból is egy merő hát szokatlan és nem hatékonynak tűnő adókivetési javaslat egyfelől, de másfelől alapvetően, amit az úr is említett, tehát hogy kifejezetten azokat a vállalatokat, amelyektől egyébként, vagy amelyek megtámogatásától egyrészt az európai munkahelyeket, másrészt pedig a régóta várt növekedésnek a beindítását várjuk, tehát amit egyébként az Európai Unió, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, amelyeknek a versenyképességét különböző programokkal javítani szeretné egyébként, részben az EU-s költségvetés terhére kiírt programokkal. Nos, ezeket a vállalatokat sarcolja most meg, tehát rontja igazából a versenyképességüket.
Nem tudom, hogy itt van-e velünk még Péter, mert elakasztottam.
Itt van.
Nem tudom, hogy valamilyen gondolatot önben kellett tartani addig, míg reagált itt a stúdióban Jávor Balázs. Szeretett volna esetleg még valamit hozzáfűzni.
Tökéletesen igaza van a szakértő úrnak. Egyrészt azt kell látni, hogy az Európai Unió megy a szakadék felé, ugyanis a sifonérból kifogyott a pénz. Erre mutat az a 27 mérföldkő, amit a Tiszapártnak szabtak ahhoz, hogy a 35 milliárd nekünk járó pénzt kifizessen. Nos, az a 35 milliárd az már régen nincs meg. Az elment a belső korrupcióra, ami az Európai Uniónak a 30 ezeres, 40 ezeres vízfejét jellemzi, elment Ukrajnára, és ide-oda elment különböző NGO-kra, tehát magyarán egy gazdaságtalan vízfej akar gazdaságosnak tűnő intézkedéseket hozni egy végveszélyben, amikor teljesen gazdasági csőd felé araszol maga az Európai Unió nagy...
Értem.
Nagy szervezet.
Péter, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, mert mindjárt megkérem a szakértőt is itt a stúdióba, hogy reagáljon. Csak tudom, hogy Miklós is várakozik a vonalban, úgyhogy először önt szólítom meg, Miklós. Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, kész csokom a hölgyeknek, és Jávor urat is üdvözlöm. Hát megmondom őszintén bennem, most már napok óta ágaskodik az elégedetlenség, illetve a felháborodás, hogy úgy mondjam, mert az rendben van, hogy a Európai Unió olyan, amilyen azt tudtuk. Na de, most kivetik ezeket a emelt adókat, meg miért, hogy hívják európai külön adó a cégektől, vagy cégeknek kivetve.
Majd tisztázzuk, hogy ezt jogilag hogyan lehet, vagy nem lehet.
Igen, azt megköszönöm, és a másik, hogy ez a árbevétel alapján van kivetve, tehát nem adózott eredmény, nem a haszon, és így tovább, árbevétel alapján. Na most vannak ötleteim. Ki lehetne vetni például napfényhasználati adót, vagy járdakoptatási adót, úgy Brüsszel által az európai polgárokra. És akkor megkérdezném költői kérdés kegyethez, illetve Jávor úrhoz, hogy hová kerül ez a pénz? Mire fogják költeni? Netán Ukrajnára? Ugyanis jelenleg megnéz.
Igen, ja, bocsánat, fejezze be a mondatát, Miklós, csak szeretném, hogyha Jávor úr reagálna akkor erre a kérdésre, ha fölteszi a kérdést.
Jó, várom.
Tehát ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy...
Hova kerül ez a pénz, mire fogják költeni vajon?
Például ugye az egyik, Ukrajna is szerepel egy 100 milliárd eurós tétellel a következő 7 éves Európai Uniós költségvetés egyik sorában. Viszont ami egy kicsit a paradox jellegét mutatja ennek az adó ötletnek, ami a költségvetés bevételi oldalán szerepel, ugye a kiadási oldalán ennek a tervezetnek meg szerepel az európai versenyképesség javítása, amiről itt a betelefonálók is már említették, hogy egyébként ez a egyes számú prioritás az európai gazdaság hát fejlesztése vagy életben tartása.
Versenyben tartása.
Hát versenyben tartani az európai cégeket. És akkor ehhez képest, hogy ugye ez lenne elvileg az egyes számú prioritás, ehhez képest tűnik paradoxnak, hogy az erre irányuló erőfeszítéseknek a forrását pedig egy olyan adó bevételből találná meg az Európai Unió, vagy részben ilyen adóbevételből találná meg, ami meg pontosan agyonnyomja az európai cégeket. Itt 55 ezer európai vállalatról van szó, ami hát ennek az adónak a elszenvedő alanya lehetne.
Az, hogy ki jár jól, vagy van-e egyáltalán olyan, majd arról is beszélgetünk, illetve, hogy ígértem a hallgatóknak a jogi háttérről, de most egy perccel fél öt után először rövid hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét javasolja miniszterelnöknek az államfő. Súlyog Tamás közösségi oldalán azt írta, a jogerős választási eredmény után a lehető legkorábbi időpontra hívja össze az új parlament alakulőülését. A dátum május 4-e, 6-a vagy 7-e lehet. Az egyeztetések már a napokban megkezdődhetnek az országházban. Érdemi együttműködést várnak az új kormánytól a szakszervezetek. A hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követelés csomagjuk szerint nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkáltatói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket. Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy nem utalja át ma a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét. Tegnap Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte, hogy ha a magyar államkincstár folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja az önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket. Fokozatosan kivonja a katonákat az energetikai létesítmények mellől a Magyar Honvédség. A Honvédelmi Minisztérium a Telex megkeresésére közölte, csökkentik az őrzésvédelemben résztvevő állomány létszámát. A kritikus infrastruktúra védelmét Orbán Viktor miniszterelnök rendelte el, az ukrán olajblokkádra hivatkozva az energetikai rendszer biztonságának fokozása érdekében. Harmadik országbeli migrációs visszatérési központok létrehozásán dolgozik az Európai Unió. A június 12-én hatályba lépő migrációs paktum egyik kulcsintézkedése szerint olyan központokat alakítanának ki, ahol ideiglenesen maradhatnának azok, akiket a menedékkéremük miatt visszautasítottak, egészen addig, amíg vissza tudják őket küldeni saját országukba, vagy egy biztonságos harmadik országba. Ami a hazai időjárást illeti, holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, helyenként kisebb zápor előfordulhat. Az éjszakai 5-12 fok után, holnap napközben 19 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3 perccel fél 5 után műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá, továbbra is várjuk hozzászólásukat, hogyha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy az Európai Bizottság úgy akarja növelni a gazdasági versenyképességet, hogy vállalati különadót szedne be az európai cégektől. És mit gondol, hogyan lehetne megelőzni a városi autóüldözésből, si versenyből eredő tragikus baleseteket? Pénteken az Árpád-hídi felüljáróról lezuhant egy vétlen autós és meghalt. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. És érkeznek is SMS-ben a hallgatói hozzászólások, azt mondja egy hallgató 30-as mobilról. Ez egy olyan külön adó, amit az Orbán kormány alkalmazott, és Kapitány István meg akarja szüntetni? Majd erre is reagál mindjárt, remélem egy mondattal Jávor Balázs, az Economus gazdaságkutató elemzője, de hagy olvassak föl önnek még néhány hallgatói hozzászólást. Azt írja nekünk Géza, az félrevezetés, hogy a külön adó növelni a versenyképességet. Magyar Péter most megvédheti a tagországok adókivetését. Jogát. Aztán egy másik hallgatói hozzászólás. Tetszik, hogy az előző kormány által bevezetett adókat és árstoppokat senki sem kritizálta. És még egy hallgatói vélemény. Az EU tanácsa azt csinál, amit akar, nincs semmi kontroll felettük, lásd, két kézzel szorítják a pénzt, a telefonon kötnek üzletet, és senki nem kérdezi meg, hogy ti mit csináltok. Ez az EU életképtelen, mondja egy hallgató. Szóval mit szól a hallgatói véleményekről? Látom, hogy jegyzetelt közben, igen, mert nagyon sok felvetés érkezett.
Igyekeztem, igen, és különböző témákban. Tényleg csak így röviden próbálok ezekre reagálni. Tehát egyrészt ez a az adó ötlet, inkább leginkább így nevezném.
Ez egy javaslat egyelőre.
Ez egy javaslat egyelőre. Tehát azt még akkor a keretéhez hozzátenném, hogy tavaly nyáron nyújtotta be az Európai Bizottság az Európai Unió következő 7 éves költségvetési ciklusára vonatkozó költségvetés, tehát ez 2028-2034 közötti időszakra vonatkozik, és ebben a költségvetési javaslatban szerepel ez a bizonyos adóötlet, amiről az előbb is beszéltünk, meg még egy csomó minden más. És már most ez az adó is nagyon sok tagállam által, illetve a iparági céges szereplők által is hát komoly kritikák ösztüzébe került. Tehát határozott, vagy szeretném így hangsúlyozni, hogy ez egyelőre egy tervezet, ez egyelőre egy javaslat, viszont jelentősen különbözik a Magyarországon jelenleg érvényben lévő különadóktól, már csak azért is, mert a különadók, a szektorális különadók néhány olyan szektorra vonatkoznak, amelyek különböző válságok nyomán jelentős extra bevételekre tettek szert egy bizonyos időszakban. Az Európai Bizottság által bedobott adóötlet, ez viszont valamennyi iparágra van működő vállalatra vonatkozik, tehát egy ilyen fűnyíróelv alapján, és igazából az eredményességtől is függetlenül az árbevételre vett neki adót.
Ugye milyen jogi háttérret kellene megváltoztatni ahhoz, hogy ilyen döntés születhessen, hiszen eddig az adó beszedésére a tagállamok voltak jogosultak, vagy jelenleg is a tagállamok jogosultak.
Igen, amit egy másik SMS küldő is említett, hogy mi itt a kontrolla az Európai Bizottságnak az ötletei fölött. És talán ez a másik, a közgazdaságtani aggályok mellett, ezek a, mondhatnám így, hogy jogállami aggályok azok, amik itt valóban felmerülhetnek, mert valóban az adópolitika az Európai Uniót jogi alapját képező szerződések alapján, ez tagállami hatáskör. És a mostani javaslat az pedig arra vonatkozik, hogy adóbevételek, egy új adóból származó bevétel, az pedig közvetlenül az EU-nak a költségvetésébe kerüljön. Ez valóban határátlépés, tehát itt a jogi hátterét ennek is hát meg kell teremteni, át kell alakítani azt a jogi környezetet, amiben jelenleg az Európai Unió működik. De hozzáteszem, hogy azért erre hogy tehát az Európai Uniónak, vagy az Európai Unió intézményeinek a hatáskörét bizonyos értelemben önkényesen bővítse az Európai Bizottság, erre azért volt már más precedens is, gondoljunk itt a tanácsi vagy bizottsági ajánlásokra, ugye, ami az európai szemeszter keretén belül érkeztek az egyes tagállamokhoz. Az európai szemeszter eredetileg egy ilyen gazdaságpolitikai koordinációs eszközként, mechanizmusként indult, de aztán a bizottsági ajánlásokhoz egy csomó ilyen jogállamisági feltétel is teljesítése is kötődik, ami ez az a téma, ami jelenleg is napirenden van.
És azt gondolom, hogy ebbe azért lesz más országvezetőjének is valószínűleg, illetve cégvezetőjének is beleszólása.
Igen.
Itt várakozik nagyon türelmesen a telefonvonalban Attila, úgyhogy mielőtt tisztázzuk, hogy például mire menne el aztán ez a beszedett adó, hagyd mondja el Attila is a véleményét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
És szeretettel üdvözlök mindenkit! Hát én azt mondom, hogy az ipar, a gazdaság egy államba, vagy az egész Európába a biztonság politika nélkül nem fog menni. Hiába akár, hogy is fogjuk tervezni, hogy az ipar, vagy a gazdaság felemelkedjen, ha a politikusok, tehát jön egy új politikus, és akkor megváltoztassa az egész biztonsági politikát, és ezzel tehát befolyásolja az iparnak és a gazdaságnak a működését. Tehát ez katasztrofális itten mostaná ez a politika az egész világon, tehát nagyon-nagyon változó, tehát egy héten ilyen, az a biztonságpolitika másik héten más, és ugyanúgy ugrál így a gazdaság is vele. Tehát nem, és a gazdaságot pedig nem lehet egy hét alatt változtatni, hogy mire álljunk rá a gazdaságra, az hosszú távon kell. Úgyhogy én azon vagyok, hogy ha például, ha akarjuk, hogy béke legyen, először is az összes fegyvergyárat, tehát nem szabadna magam kézbe legyen a gyár, mert ha magam kézbe van egy fegyvergyár, akkor az mindig azon lesz, hogy legyen háború. Mindegyiket államosítani kellene, és a legjobb lenne, ha Európában elkezdenénk federalizálni. Tehát a fegyvergyárakat federalizálni, hogy az Európának legyen pénze. Mert így a maszek azon lesz, tehát egy magam cég, aki fegyvereket gyárt, az mindig valahogy megtalálja a kiskaput, hogy a háborút támogassa.
Értem. Attila, értem a közbevetését is mindenképpen, majd kiderül, hogy hogyan tudunk erre rácsatlakozni itt Jávor Balázsral, az Ökonomusz gazdaságkutató vezetőjével, talán például azzal kapcsolatban, hogy a pénzt mire lehet elkölteni. De hagyj hallgassam meg először Bélát is, aki szintén itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én egy kicsit kiszélesíteném ezt a kérdést, mert viszonylag ezek a versenyek nem olyan túl gyakoriak. A balesetet okozó gyorshajtás az viszont nagyon az.
De na, arról mindjárt fogunk beszélgetni. Megengedi Béla, hogyha a balesetekkel kapcsolatban szeretne hozzászólni,
igen,
akkor visszahívjuk, akkor csak még hagyj fejezzük be ezt a beszélgetést itt a stúdióban.
Ja, persze,
megígérem, hogy visszahívjuk, és akkor ahhoz hozzászólhat, jó?
Ja, én arra jelentkeztem be.
Igen, itt láttam, hogy türelmesen várakozik, tartsa továbbra is, akkor ha megengedi, még itt a gazdaságról beszélgetünk Jávor Balázsral, és hamarosan önt is szólítjuk. Szóval, hogyha már fegyverkezés szóba került, ugye itt Attila említette nekünk, hogy neki ez a legnagyobb aggodalma, illetve, hogy mindig változik a helyzet, amire nehéz rákapcsolódni, tehát nem tudom, hogy ez gazdasági szempontból hogyan lehet megközelíteni ez, hogy mire menne a pénzköltés, talán onnan érdemes közelíteni?
Már csak azért is, mert egyébként azt azért látni kell, hogy ebben a bizonyos 2028-2034-es költségvetési ciklusban azért jól látható, a kiadási oldalon jól látható, hogy a védelmi ipari költések mellett az Európai Unió a versenyképesség erősítése céljából is szeretne ugye forrásokat költeni, ami egyébként, ahogy említettük is, ugye a versenyképesség erősítése az ilyen egyes számú prioritás kell, hogy legyen. Tehát a szavak szintjén egyébként megvan ez a szándék, de hogyha tényleg a számokat nézzük, ez a következő 7 évre vonatkozóan egy 400 milliárd euró keretet biztosítana az Európai Unió számára, tehát versenyképesség erősítésre. A kicsi döccenő benne az hogy ez a ennek a forrásnak egy jelentős részét, tehát éppen vállalatokat terhelő adókból szeretné magához szippantani az Európai Unió, mint egy kioltva azt a hatást, amit szeretne később a pénzelköltéssel elérni egyfelől. Másfelől, hogyha megnézzük tényleg az arányokat, itt a felvezetőben lehetett hallani, hogy a Mario Draghi Európa versenyképességét szorgalmazó javaslatában az szerepelt, hogy évente 800 milliárd euró beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy ez a versenyképességi fordulat megvalósuljon.
Tehát inkább pénzt befektetni kellene.
Beruházásokat kellene ezekből eszközölni, és egyébként ez ugye 2024 szeptemberében volt, hogy ez a 400 oldalas dokumentum Draghi részéről megszületett. A McKinsey globális tanácsadó cég idén februárjában ismét rárepült a témára, úgymond frissítette a terveket, tekintettel arra, hogy ilyen konkrét beavatkozás még egyáltalán nem történt, vagy nagyon minimálisan fogadta meg az Európai Bizottság Mario Draghinak a 24. szeptemberében megfogalmazott tanácsait. Most már a McKinsey-nek a jelentése arról szólt, hogy évente 1200 milliárd eurót kéne mozgósítani annak érdekében, hogy ez a versenyképességi fordulat meglegyen. Tehát azt látjuk, hogy telnek a hónapok, telnek az évek. Itt is majd a következő költségvetési ciklusban tervez az Európai Unió versenyképességi boostot, gyorsítást, és közben pedig az Európának a lemaradása a legfőbb versenytársaktól, Egyesült Államok, Kína, és már India, ez viszont egyre fokozódik.
Igen, általában a külföldi sajtóban is, amit én olvasok, azért az európai cégek arra panaszkodnak, hogy amúgy is úgy érzik, hogy présben vannak, tehát nehezen tudnak teljesíteni. Zárásképpen egy mondat, mit gondol, hogy most más országokban is vitatkoznak erről? Lehet, hogy ez a döntés aztán végeredményben nem fog megvalósulni, vagy ez a javaslat nem fog megvalósulni?
Az biztos, hogy ezek az Európai Bizottság által megfogalmazott adóötletek, ezek nagyon erősen vitatottak, mind a tagállamok részéről, mind a vállalatok részéről, akik ugye hát szenvedő alanyai lennének. Mivel pedig az adójogi kérdésekben egyébként, amik ugye tagállami hatáskörök, tehát a tagállamoknak is lesz szerepe, ezért még komoly viták várhatók, mielőtt ez a költségvetés egyáltalán működésbe lépne.
És úgy tudom, hogy van itt még egy hallgató, aki ehhez a témához szeretne hozzászólni. Bocsánat, 2 percben, László, hogyha szeretné elmondani a gondolatát. Jó napot kívánok!
Tisztelettel, természetesen. Tisztelettel üdvözlöm Önt és mindenkit, aki köszönöm. Hallgatja. Elmondanám gyorsan. Hát Európa szempontjából a jelenlegi helyzet EU, Kína, Egyesült Államok és Oroszország. Ezek közül az Egyesült Államok és Oroszország önellátó energiában. Az energia alapja a prosperitás maga. Ezeknek az árai különbségei nem hogy csökkenének, hanem nőnek. Ezzel szemben furdoklik Európa már hosszú ideje gazdaságilag. Ez az egyik. A másik, az úszó, furdokló embernek a nyakára akarnak tenni egy olyan súlyt, amelyik pontosan a beruházásoknak a visszafogására, illetőleg annak a prosperitására negatív hatással van. A jogtalanságról nem is beszél le, tekintve, hogy a tagállami hatáskör. Arról meg mégképp nem, hogy nem az adózott jövedelem után, hanem mondjuk a kenyérgyárakra tenné rá, azt meg mindenki eszik kenyeret, mindenki a szánt és vett, tehát az energia, és mindezek szempontjából lezárja magát az olcsóbb energiától.
Értem. Köszönöm szépen, László, tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy a végén aztán mi isszuk meg ennek a levét, akik a kenyeret fogyasztják, mert nyilván valakivel ki fogják fizetetni ezt a pénzt. Jávor Balázs, egy záró gondolatot tud-e mondani László hozzászólásához?
Igen, teljesen egyetértve a betelefonáló hallgatóval. Európának pont ez a problémája, hogy versenyképességi lecsúszásban van, az energiaválság még jobban sújtja az európai vállalatokat, mint a nagy globális versenytársakat, és azok az intézkedések pedig, amik pont az európai vállalatok versenyképességi fordulatát megalapoznák, azok vagy késlekednek, vagy elég paradox ötleteket találnak ki arra, hogy miből lehetne ezeknek a forrását megteremteni.
Nagyon szépen köszönöm. Jávor Balázs, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzője segített nekünk eligazodni az eltelt bő fél órában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
Jó napot, Magyarország!
És akkor most egy másik témával folytatjuk, és szívesen mondanám, hogy egy könnyedebb témával, de egy tragikus eseményhez kapcsolódóan beszélgetünk, illetve kérjük ki az önök véleményét is. Megint szörnyet halt 2 ember egy frontális karambolban. Péntek éjjel Budapesten a 13. kerületben az Árpád-hídi felüljárónál történt baleset. Egy török férfi a luxusautójával versenyzett egy másik sofőrrel, 2 kocsinak is nekiütközött, majd frontálisan csapódott egy 3. autónak, amelyettől lezuhant a felüljáróról. A vétlen autó 66 éves sofőrje azonnal meghalt, ahogy az álmokfutó 35 éves török utasa is. A sportkocsi Újpest felől száguldott a belváros irányába, amikor a sofőr elvesztette az uralmát felette. De mit gondolhatott? Miért hitte, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok? Miért kockáztatják újra és újra az autósok saját és a vétlen autósok életét is? Ki lehet-e védeni a hasonló eseteket? És hogyan kellene eljárni a vétkes sofőrökkel szemben? Mit gondolnak? Mondják el véleményüket. A konkrét esetről López Brigitta, Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértőt kérdezte.
Sorozatos szabálytalanságok következtében következett be ez a baleset, hiszen túl azon, hogy a legalapvetőbb szabályokat sem tartotta be a járművezető, gyakorlatilag nem tudott úrrá lenni azon a hatalmas teljesítményű járművön, amellyel közlekedett, és hát ugye a fizika törvényeit nem lehet semmiképpen megsérteni, mert a fizika az könyörtelen, és ő azt fogja tenni, amit a törvényszerűség diktál. Tehát óhatatlan, hogy ez a nagy tömegű és gyors jármű olyan mozgásokat hajtott végre ezen manőverek kapcsán, ami nyilván elveszítette a járművezető az uralmát a jármű felett.
Akkor azt mondja, hogy ha fent állnak ezek a körülmények, akkor elkerülhetetlen lett volna a baleset.
Ezen körülmények között azt gondolom, hogy egy nagyon pici hibázás is biztos, hogy balesethez vezet, hogyha a vonatkozó szabályokat betartja a járművezető, úrrá tud lenni a jármű, megvan a kellő vezetés technikai tudása, ideértve természetesen nyilván a sebességhatárokat is.
Ugye ott azon a szakaszon maximum 70 km/h a megengedett Igen. sebesség. Többször közlekedem egyébként azon a szakaszon, és azt veszem észre, hogy mellettem nagyon nagy sebességgel haladnak. Miért van ez?
Sokan azt mondják, hogy azért, mert magának a hídra vezető útnak és magán a hídon az útvonal vezetése, az egy olyan jellegű egyenes út, amely szinte majdnem hogy sarkalja a járművezetőket a gyorshajtásra. Természetesen nyilván ez nem szabad, hogy magyarázat legyen. Ez egy Budapest központjában lévő olyan út, ahol igazából kereszteződések nincsenek, nem kell számítani keresztező forgalomra, és talán ez generálhatja ezt a jellegű, hát nevezzük nevén deviás magatartást, ami egyszerűen gyakorlatilag szinte biztos, hogy katasztrófához vezet. A közlekedési kultúránk az nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, és ez a versenyzés, ez sajnos csak az egyike azon szabálysértéseknek, amelyek életveszélyes körülményeket tudnak teremteni. Ide tartozik még természetesen a figyelmetlenség, ide tartozik az, hogy sajnálatos módon egyre gyakrabban, hát különféle szerek befolyása alatt vezetik a járműveket.
Ugye felmerül több megoldásként az is, hogy több trafipaxnak a telepítése, illetve a vétkes sofőrrel szembeni büntetési tételek megemelése. Mit gondol, ez mennyiben segítheti azt, hogy az emberek ne hajtsanak ennyire gyorsan? Vagy én azt gondolom legalábbis, hogy akár mondjuk a fejekben kellene rendet tenni.
Ha valakinek az erkölcsi magatartása, az erkölcsi indítatása arra sarkalja a járvezetőt, hogy ő tartsa be a szabályokat, akkor ez ő be fogja tartani mindenféle ellenőrző és trafipaxok nélkül is. Vannak járművezetők, akiket akkor sem tántorítan el a gyorshajtástól a helyzet, hogyha 10 méterenként sebességellenőrző kamerák lennek elhelyezve. Talán a tettenérés, a büntetési tételek, általában ugye a szankció mindig egy utolsó mencsvár már a jogalkalmazó kezében, hiszen itt azért a meggyőzés lenne a legfőbb feladat, folyamatos és fokozott ellenőrzések és a szankcióknak a szigorítása, valamilyen szinten a járművezetéstől való eltiltás, külföldi példák alapján például a járműnek az elvétele.
Ugye a vétkes sofőr egy külföldi állampolgárú személy, és jelenleg előzetes letartóztatásban van. Mi várhat rá?
Úgy tudom az eddig információk alapján, hogy nem csak ez a közlekedési kihágás van a rovásán, hanem több, mivel ez egy kiemelt közlekedési bűncselekmény volt, hiszen kettő ember halálát okozta. Nyilvánvalóan a vezetőstől való eltiltás és szabadságvesztés bírság kiszabására is sor kerülhet.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
És érkeznek az eset kapcsán a hallgatói hozzászólások is, hogy vajon például mit kellene tenni a vétkes sofőrökkel, akár csak enyhébb esetben is. Azt írja egy hallgató, hogy extra gyors hajtóktól örökre el kell venni a jogosítványt, az autót is, és plusz pénzbírság, ezt mondja Laci. Aztán van, aki azt mondja, László, a kritikus útszakaszokon az úttestre olyan elemeket kellene beépíteni, amelyek akadályozzák a megengedett sebesség túllépését. Másik hallgató még konkrétabban fogalmaz, azt mondja, hogy fekvőrendőröket kell elhelyezni az Árpád hídon. És még egy vélemény, soha nem lehet ezt megszüntetni, ilyen emberek mindig is lesznek, mondja egy hallgató. Aztán van, aki szigorúbb, jogsi elvétel, börtön, Gábor pedig nagyon-nagyon drasztikus, azt mondja, hogy a balesetet, aki okozza a nagyképűség miatt, netán meghal, még csak nem is kell sajnálni, hát nyilván minden életél kell. De mit gondol Béla? Jó napot kívánok!
Hát a szakember már részben ki is vette a számból a megoldások egy részét, és ahogy én ezt jeleztem, az előbb már beszéltem, kiszélesíteném, mert igaz, hogy a gyorsulási versenyek most már második halálos balesetet okozták, éppen az Árpád hídon történt 2 éve egy kerékpáros elütése ugyanilyen körülmények között, és én, ahogy ez elhangzott, a kitelepített kameráknak a számát növelném meg. A gyorsulási versenyek azok előre kijelölt helyeken zajlanak, és akár olyan kamerák beszerelését vagy felszerelését javasolnám, amelyek online összekötetésben vannak a rendőrséggel, akik azonnal tudnák ezt az eseményt rögzíteni, és intézkedni tudnának.
Mit?
A másik,
igen,
hogy az, hogy írtózatos sok baleset történik. Ön is tudja, hogy amikor lezuhan egy repülőgép, az hír a rádióba, tévébe, minden médiában, és sajnálkozunk nagyon. Na most mondok egy megdöbbentő számot, sokan nem tudják. Repülőgép balesetekben évente alig pár ezer ember hal meg, autóbalesetben naponta a világ útjain 6500 ember hal meg minden áldott nap, és ez egy világváros lakossága egy év alatt.
Igen, nagyon tragikus.
Sok százszor több. Igen,
Béla,
és igen.
Kíváncsi vagyok, hogy mit szól hozzá, mert közben hallgatók is írnak nekünk, és azt mondja az egyik hallgató, Ernő, ha lesz majd egy luxus sportkocsim, és betartom bele a sebességhatárokat, akkor is lesznek olyanok, akik megelőznek majd gyengébb autókkal. Tehát, hogy vajon mi múlik az, hogy valaki nem veszi figyelembe a szabályokat, nem érzik, hogy mekkorát kockáztatnak, nincs bennük tisztelet. Ugye a többi autó erejével kapcsolatban, a tömeggel, vagy egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy a másik ember odafigyel, vagy hogy be akarjam tartani a szabályokat. Miért csinálják?
Mondom, határozott véleményem van róla. A gépkocsi annyira jól van megcsinálva, hogy van egy acélkarosszér, egy kényelmes belső, és egy nagyon hamis biztonságérzetet ad, tudja? Van öv, ami véd, van a légzsák, tehát ezekbe bízva mindenki azt hiszi, hogy túl lehet lépni a sebességet következmény nélkül. Na most azt tudni kell például, amit szerintem sokan nem tudnak, hogy az autókban például biztonsági berendezéseket, azokat a 80-90 kilométerig tesztelik. Azon felül azért nem, mert már nem védenek meg se az öv, se a légzsák. Tehát, és ezt nem tudod, én ezt nagy hiányosságnak tartom a gépjármű oktatásnál, hogy nem tudatosítják az embereket azt, hogy a gépjármű az egy nem egyszerűen veszélyes, hanem gyakorlatilag életveszélyes üzem, és különösen nagy mértékben válik azzá, ha ez az ember nagyon sokan, ahogy az előbb is említették, aki normál sebességgel megy, 30-40 kilométerekkel mennek el mellettünk is az autók, amikor mi 90-nel megyünk. Ilyen sebességgel karambolozni nem lehet megúszni a súlyos vagy végzetes baleseteket.
Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a figyelmeztetését, még néhány hallgatói ötletet hagyolvassak fel önöknek. Van, aki azt javasolja, hogy minden autóba GPS alapú trafipaxot kell építeni. Aztán egy másik hallgató, max 1300 köbcentiméteres autókat kell engedni az utakra, elégedjenek meg ezzel a gazdagok. És még egy hallgatói hozzászólás, motorvezérlést leszabályozni, táblafelismerő rendszer kialakítása, a mostani autókban beépített kamerarendszerekkel, vészhelyzeti felismerő rendszerekkel, a mesterséges intelligenciát így is lehetne hasznosítani, javasolja egy hallgató. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, várjuk az önök javaslatait is. Mit szólnak hozzá, hogy egy autós üldözés során egy tragikus balesetben ketten is meghaltak Budapesten? Hogy lehetne változtatni?
Magyarország, Horváth Ágnessel.
17 óra van, most hírek következnek 5 percben. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megkezdődtek a választás utáni egyeztetések. A köztársasági elnök ma tárgyalt a parlamentbe jutott pártok vezetőivel, Magyar Péterrel, Orbán Viktorral és Torockai Lászlóval. Az államfőnek legkésőbb május 12-ig kell összehívnia a parlament alakulóülését. A jelenlegi kabinet megbízatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg, onnantól ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Pétert fogja felkérni kormányfőnek. Óvást jelentett be a Mi Hazánk mozgalom a választások eredményével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt elnöke. Torockai László elmondta, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook mögött álló Meta ellen, amely szerinte akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. Érdemi együttműködést várnak az új kormánytól a szakszervezetek. A hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követeléscsomagjuk szerint nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket. Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy nem utalja át ma a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét. Tegnap Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte, hogy ha a Magyar Államkincstár folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja az önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket. Fokozatosan kivonja a katonákat az energetikai létesítmények mellől a Magyar Honvédség. A Honvédelmi Minisztérium a Telex megkeresésére közölte, csökkentik az őrzésvédelemben résztvevő állomány létszámát. A kritikus infrastruktúra védelmét Orbán Viktor miniszterelnök rendelte el az ukrán olajblokkádra hivatkozva az energetikai rendszer biztonságának fokozása érdekében. Az amerikai elnök szerint nagyon közel van az iráni konfliktus lezárása, de az Egyesült Államok még nem érte el minden célját. Donald Trump úgy fogalmazott, Teherán megállapodásra törekszik, a megegyezés pedig az üzemanyagárak csökkentését is hozza. Arról is beszélt, hogy levelet írt a kínai államfőnek, aki ígéretet tett arra, hogy országa nem szállít fegyvereket Iránnak. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a hormuzi szoros biztonságát hosszú távon garantálni kell. Közben az olasz egészségügyi miniszter azt közölte, hogy gyógyszerhiányt okozhat az olasz piacon a hormuzi szoros további lezárása, mert a főható anyagok nem érkeznek meg a Közel-Keletről. 1993 óta először tárgyalt egymással közvetlenül Izrael és Libanon. A két ország diplomatái Washingtonban találkoztak. Az izraeli nagykövet előremutatónak nevezte az egyeztetéseket. Az amerikai külügyminiszter szerint eljött a történelmi pillanat a Hezbollah libanoni befolyásának megszüntetésére. Harmadik országbeli migrációs visszatérési központok létrehozásán dolgozik az Európai Unió. A június 12-én hatályba lépő migrációs paktum egyik kulcsintézkedése szerint olyan központokat alakítanának ki, ahol ideiglenesen maradhatnának azok, akiknek a menedékkérelmét visszautasították, addig, amíg vissza tudják őket küldeni saját országukba, vagy egy biztonságos harmadik országba. Iskolai lövöldözés történt Törökország délkeleti részén. Egy középiskolában 4 meghaltak, 20 megsérültek. A támadó az intézmény diákja volt és magával is végzett. A rendőr édesapjától szerzett fegyvert használta. Tegnap egy másik iskolai lövöldözés is történt a kelet-törökországi részen, akkor 16 ember sérült meg. A támadó öngyilkos lett. A kormányváltásra tekintettel nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet. A szervezet közölte, az átmeneti időszakban biztosítják a magyar filmipar folyamatos működését. Hozzátették, hogy K.L. Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnökével együtt szűnik meg, de az új kabinet megalakulásáig ellátja feladatait. Holnap a gumifelők mellett több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor előfordulhat. Éjszaka 5 és 12, holnap napközben 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsor ajánlott.
Kalendárium.
A Hegedűs a háztetőn című musical a Debreceni Csokonai Teátrumban. Stúdió vendégünk, az előadás egyik főszereplője, Földes Tamás színművész. Lengyel filmtavasz a fővárosi Toldi moziban, és az Emlékezet útján a Roma holokauszt narratívái és lenyomatai című új kiállítás a Holokauszt Emlékközpontban, a fővárosban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Még több játék, izgalom és nevetés. Akik a jó kedvet és az önfelett szórakozást garantálják. A Csináljuk a Fesztivált énekes csillaga Nagy Adri, a Rádió Kabari házigazdája Vida Péter, az új évad műsorvezetője Kisernő Zsolt és izgalmas vendégeik. Magyarország szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
5 óra után 7 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol, hogyan lehetne megelőzni a városi autóüldözési versenyből eredő tragikus baleseteket? Péntek éjjel az Árpád-hídi felüljáróról lezuhant egy vétlen autós és meghalt. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-5200 vagy 0630-759-5200, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Írja is nekünk egy hallgató, hogy minden autóba gyárilag legyen beépítve egy kis mesterséges intelligencia besugó, amely a szélsőséges szabálysértéseket automatikusan jelenti a rendőrségnek. Milyen jó ötlet. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy egy versenyző gyorshajtó miatt szörnyet halt két ember egy frontális karambolban péntek éjjel Budapest 13. kerületében. Mit szól mindehez Imre, aki itt van velünk a telefonvonalban, ha jól tudom. Jó napot kívánok!
Igen, szép napot!
Üdvözlöm, Imre!
Hát itt elhangzott néhány már mondták, hogy különféle technikai eszközökkel, amit autóba épített, akár sebességcsökkentő, mindegy felismerő, sehova nem vezet, mert ezeket nagyon könnyen ki is lehet iktatni, ahogy most is nagyon ügyes számítógépes szakemberek mindent kiírnak az autóból, katalizátortól kezdve bármit, úgyhogy ezeket nyilván ezeket írnák ki legelőször azoknak, akik szeretnének egy kicsit száguldozni. Aztán az akértőr mondta, volt egy érdekes mondat, hogy a fizika az büntet. Hát ez bizony így van, és én azt gondolom, hogy a társadalomnak ugyanezt kell tenni, a közösségnek büntetni. Mikor olyan valós, hatásos és komoly büntetésekkel, hogy elsősorban a cél az az, ugye, hogy az alkalmatlan sofőröket azt kivonjuk, akár végleg is a közlekedésből.
Na de ezt csak már akkor teheti meg, ugye, hogyha már látjuk, hogy mit vétett. Szóval mikor derül ki, hogy alkalmatlan?
Hát én azt gondolom, és itt ez egy elég komplex dolog, de én ezt már egyszer leírtam, és ráadásul a közlekedési minisztériumban is, és annyi volt a válasz, hogy érdekes felvetések, de az annyiban maradt, úgyhogy ez még lesz ezek szerint, lehet, hogy még ha nem lép az új kormány mondjuk ebbe az ügybe, akkor ez még évek múlva is fogunk erről beszélgetni. Azért Európában vannak nagyon jó példák, tehát az alkalmatlanság ott kezdődik, aki például csak egyetlen egyszer fordítva felmegy egy autópályára, biztosan alkalmatlan, örökre, tehát ő neki nincs további jogosítvány. Aki mondjuk lakóterületen belül 100 kilométeres sebességgel halad, vagy a fölött, alkalmatlan. Tehát ezek nem balesetek, el lehet nézni, stopptáblát, egy lámpát.
Tehát olyan súlyos vétségkihágás, amit biztosan azzal kell büntetni, hogy nem vezethet többé.
Na de az kevés, hogy nem vezethet, ha mondjuk mégis okoz egy balesetet, mert fog, sőt jogosítvány nélkül is fog, mert ezt is megteszik. Akkor jön az a lépés, hogy az autót elkobozni, ha rommát törték, nyilván nem a roncsot, hanem akkor annak az értékét, ha a ház megy el, akkor a ház megy el, teljesen mindegy, autót elkobozni.
Tehát nagyon szigorúan
hát ezt például az osztrákok már csinálják. Halálos baleset esetén, ha így nagy sebességgel, tehát hogyha eleve a szabályok megszegésével halálos balesetet okoz, akkor 2-3 év automatikusan börtönbüntetés, az autót is elkoboz, és örökre a jogosítvány ugrik. örökre. Tehát ez az ember alkalmatlan.
Tehát arra, de akkor azt gondolja Imre, hogy itt az idő, hogy most már nagyon keményen büntessék azokat, akik megszegik a szabályokat. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogy nem lehet tovább elnézőnek lenni a forgalomban.
Hát jövőre megint ugyanilyenről fogunk beszélgetni, hogyha ezek nem történnek meg. Két év múlva is.
Értem.
És tehát, hogy ha tényleg nem lépünk, csak beszélgetünk róla, akkor még fogunk néhányszor beszélgetni egy ilyen súlyos eset kapcsán. Hát ezeket az embereket, ezeket a járműveket ki kell vonni végleg a közlekedésbe, alkalmatlanok.
Értem. Imre, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és kíváncsiak vagyunk még a többi hallgató véleményére is. Azt írja nekünk valaki, hogy mi történne, ha nem állandóan csak az öv bekötését ellenőriznék, de ez egy költői kérdés. Árpád van itt velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Én egy kicsit másképp látom a dolgot, mert igazándiból a mai sofőröknek nagy részéből a felelősség tudat és a felelősség vállalás hiányzik. És az én ötletem viszont az lenne, hogy bizonyos sebesség határ fölött hát nem közmunkára kellene ítélni, vagy hát igazándiból közmunkának lehetne tekinteni, hogyha mit tudom én, baleseti sürgősségi, tehát mentőápolóként kellene beszállni a mentőautóba, vagy esetleg helyszínelő hogy lássa azt, hogy a gyorshajtók miatt, hogy mennyire törékeny és érzékeny egy élet, hogy milyen gyorsan el lehet veszíteni, és mennyit kell érte küzdeni.
Ezt van, ahol már csinálják, hogy akár csak képet vagy filmet meg kell nézniük azoknak, akik balesetet
okoztak. Tehát amikor az ember tudja azt, hogy itt az autó 200-at simán megy, és még használja is 200 fölött, és utána segít egy balesetben, ahol valaki megsérül, és a mentések már nem tudják összerakni, úgyhogy életben maradjon.
Ön átért ilyet, vagy látott valamikor?
Nekem volt ilyen betapasztalatom.
És örökre nyomot tehát hagyott, én, nagyon óvatos sofőr.
Hát én már nem szágúdozok emiatt. Tehát megvan a lehetőség, de látom azt, hogy milyen felelősséggel jár az, hogy egy másodperc alatt mennyi minden tud történni az úton, csak oda kell figyelni. És mennyi minden történhetett volna, hogyha nem kicsit másképpen nyomom a gázt.
Tehát, ön volt a vétkes sofőr?
Nem, én csak a mentésben segítettem, hogy ki kellett adni a mentősöknek hátra a hátsó szélvédőn egy nőt, mert a férfi az ivott, ő be volt kötve, ő túlélte, a csajfi az anyós ülésen ült, ő nem volt bekötve, és kirepült a szélvédőn félig.
Nyilván ez borzalmas, azt gondolom, hogy hát ki tudja, hogy milyen kapcsolat
az
volt.
Az érzékenyítés a lényeg az, hogy az ember tudja azt, hogy mi mivel jár. Tehát lehet játszani azt, hogy most leülünk a szimulátor elé, és akkor játszunk egy kis számítógépet, de az nem adja vissza azt, amit a valóságon át kell lenni, nincs új élet.
Tudja, én mindig próbálom mondani a gyerekeimnek, hogy elég egyszer egy nagyot hibázni. Sajnos.
Igen.
De ez csak akkor tudja az ember lehet.
Az embernek bennük a fejjelágya idővel, tehát át tudja értékelni a dolgokat, és az életet is át tudja értékelni. És nem feltétlenül kell örökre megvenni tőlük a jogosítványt, mert hogyha esetleg átesik egy ilyen izén, utána szerintem már nem fog szágúdozni.
Árpád, remélem, hogy sokan hallották most önt, és legalább ma hazafelé sokkal óvatosabban vezetnek. Közben azt írja egy hallgató, hogy 200 lóerő feletti autó tulajdonosát pályaalkalmassági vizsgára kell kötelezni. Ugye ez a mennyire erősek az autók, tényleg hihetetlen, hogy mit bírnak ma a gépkocsik. Zoltán van itt velünk, mit szól a témához? Jó napot kívánok!
Köszönöm, Zoltán vagyok. Én még, amit az előttem szólalt is elmondtak, még annál egy drasztikusabb büntetés szabnák ki, de olyan szinten, hogy több 50, esetleg 100 millió forintos büntetés, főleg olyankor, amikor ne adj Isten halálos vagy maradandó károsodás szenved a vétlen sofőr, mert én attól tartok, hogy amikor például elzárással vagy jogosítvány elvétellel vagy örökre elvonás, ez senkit nem fog visszatartani. Már csak abból kifolyólag, hogy nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy nyilván jogosítvány kötelező biztosítás nélkül használják az emberek az autót. Az, aki összetör egy olyan luxusautót, az olyan szinten büntetni, hogy 100 millió forint. És azt még hozzátenném, hogy az, akinek kárt okozott, mármint legyen ez bármilyen sérülés, mit ilyen halálos, vagy esetleg élete végéig mozgásképtelen, vagy élete végéig az a sofőr, aki neki balesetet okozott, életjáradékot fizessen.
Hát meg kelljen ápolnia például, nem? Tehát tulajdonképpen, amit az előző hallgató mondott, hogy ez több, mint pénz, tehát szembesülni esetleg minden nap vele, hogy mi történhet, az talán még jobban hat a lélekre.
ezt az ápolást nem feltétlenül hiszem, hogy bárki szeretné látni azt az embert, aki, ne adj Isten, olyan sérülést okozott, hogy mit tudjam én, lebénul. Élete végéig fizessen életjáradékot havonta. Több százezer forintot, és akkor minden egyes befizetéskor, amikor ezt befizetik, csekk vagy bármit, eszébe fog jutni, hogy mit követett el.
Nagyon szépen köszönöm önnek is a hozzászólását, Zoltán. Egy hallgató azt írja nekünk, hogy egyáltalán miért helyeznek forgalomba ilyen nagy teljesítményű autókat, illetve trollereket is. De mit gondolnak, valóban lehet, hogy vissza kellene most már fogni az autóipart, hogy ennél ne legyen erősebb ahhoz, hogy kevesebb baleset legyen? Tihamér van itt még velünk. Van szűk két percünk, Tihamér, önt is szívesen meghallgatom. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én lehet, hogy rövidebb idő alatt ezt elmondom. Én egy kicsit másik oldalról szeretném megközelíteni a dolgot. Ezek a büntetések, bármit találunk ki, nem fogják visszahozni a balesetben elvesztett embereket. Azt viszont jobb lenne minél hamarabb fejleszteni, hogy legalább bizonyos szakaszokon át kellene adni a mesterséges intelligenciának, vagy fejlett közlekedés irányító rendszereknek a lehetőséget arra, hogy vezényeljék a forgalmat. Pontosan úgy, hogy igen, olyan autókat kell gyártani, amik képesek ehhez csatlakozni. Előbb-utóbb át kell, hogy adjuk. Annyian vagyunk, és annyi félék, és a közlekedésben akkora különbség járművekkel veszünk részt, hogy ez nagyon fontos lenne. Én rengeteget közlekedek, gond van igenis azokkal, akik nagyon alulról próbálják ezeket a sebességhatárokat, egyebeket tartani, kvázi önkéntes rendőrként. Uh-huh. Szóval van az a résztvevő is, aki nem jó oldalról próbálja megközelíteni azt, hogy rendeljen az úton. De azt, hogyha át tudnánk adni egy olyan fejlett rendszernek, aki ha kell még gyorsabban, akár a mostaninál gyorsabban vezeti egymás után az autókat, ha kell még lassabbá teszi, mint a mostani megengedett, épp a szükséges forgalomhoz képest, az oldaná meg ezt a helyzetet. Rengeteg járművel veszünk részt az utakon, és előbb-utóbb át kell adni.
Értem, Tihavér, köszönöm szépen az érdekes felvetést, illetve a nagyon érdekes felvetést is. Nyilván ez sokunkat elgondolkodtat, hogy vajon miből hogyan fogunk váltani egy olyan autóra, ami mesterséges intelligenciával segít tényleg biztonságosan vezetni a forgalomba. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a távolabbi jövő, de köszönöm szépen, hogy hozzászóltak a mai témához, és hát ha elgondolkodtatott ez néhány olyan embert, aki nem szokott óvatos lenni. Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak önök hazafelé magukra is, és egymásra is az utakon. A Jó Napot Magyarország mai műsora hamarosan véget ér. Holnap a következő kérdésekkel kapcsolatban telefonálhatnak. Milyen üzenetet hordoz önök szerint a holokauszt emléknapja a mai ember számára? És ön szerint melyik csapat nyeri majd a magyar labdarúgó NB1-et? A hétvégén rendezik majd a csúcsrangadót az Eto és a Ferencváros között. Erről beszélgethetnek tehát holnap. Én a mai adás szerkesztője Nagy Katalin, a hangmester Rozbora Zoltán, illetve az asszisztensek López Brigitta és Sebők Tíme a nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!